Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Szeptember 16-a és 21-e között 8. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált filmklasszikusok nemzetközi fesztiválját, a Budapesti Klasszikus Film Maratont. Az esemény részleteiről Horváth Csabát, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatóját hallják.
A Budapesti Klasszikus Filmmaraton sztárvendégei idén David Cronenberg, Atom Igaján, Robert Lantos és Szabó István. Na most képzeljük el, amikor ezt a négy embert összeeresztjük és egy asztalhoz ültetjük, meg fogjuk ezt tenni. Szeptember 18-án 17:30-tól ültetjük majd őket le az Urániában. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez például egy kihagyhatatlan kerekasztal beszélgetés lesz. Ugyanezen a napon 19 órától vetítjük az Ararát című Egoján filmet, amit szintén egy beszélgetés követ a rendezővel és a producerrel. Egészen különleges élmény szokott lenni a nézők számára a filmkoncert. Idén is lesz belőle néhány a Francia Intézetben és a Budapest Music Centerben. A film és az élő zene találkozása ez nagyszerű zenészek közreműködésével, ez sem érdemes kihagyni. Aztán van néhány kapcsolódó program, ezekről is érdemes néhány szót ejteni. Mindenekelőtt kiemelném, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem felkérte David Cronenberget egy masterclass megtartására. Ez nyilvános lesz az Urániában 19-én pénteken délután 3:30-tól. Nem csak az SFE hallgatói vehetnek részt rajta, hanem bárki. Ajánlom jó szívvel mindenkinek. Aztán itt vannak a klassz ifjúsági és pedagógiai programok. A Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon is kiemelt figyelmet fordít a diákokra és a tanárokra. Lesznek diákvetítések, vannak diákkurátorok, akik egy külön vetítési programot állítottak össze, ami a Toldi moziban lesz látható. Interaktív workshopot is rendezünk, és természetesen a gyerekekre is gondoltunk, gyerekvetítések is lesznek szép számmal. Ugyancsak egy kapcsolódó program a Budapest Classics Lab, ami előadásokat és beszélgetéseket jelent magyar és nemzetközi vendégekkel a legújabb filmarchívumi projektekről és kutatási eredményekről.
Fesztivál.
Nagyszabású fesztivállal indul a Concerto Budapest következő évada a BMC-ben és a Zeneakadémián. A szeptember 26-a és 28-a között megrendezett, egyedülállóan gazdag programsorozat keretében a zenekar a magyar kincsek ünnepét Bartók Bélának szenteli, a zeneszerző halálának 80. évfordulója alkalmából. A kamaraműveket, versenyműveket, vokális kompozíciókat és szimfonikus műveket egyaránt felvonultató, rendkívüli érzékenységgel összeállított program a Bartók életmű páratlan keresztmetszetét adja, melyet számos Kossuth, Liszt és Prima Primissima díjas Bartók előadó interpretációjában hallgathat meg a közönség. A Bartók ünnep házigazdája a Széchenyi díjas Bata András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. A Bartók egész pályafutásának ívét megrajzoló háromnapos fesztiválon megszólal a szerző összes versenyműve, a hazai zenei élet legkiválóbb művészei, köztük Balázs János, Baráti Kristóf, Berecz Mihály, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Ránki Fülöp, Szűcs Máté és a Keller Kvartett előadásában. Az Angelika Leánykar közreműködésével elhangzik Bartók női énekhangokra és kamarazenekarra írt ritkán hallható Falun című kompozíciója, valamint a férfinő kapcsolat titokzatos mélységeit kutató operája, a Kék szakállú hercegvára, két nemzetközi hírű magyar énekes szólista, Sebestyén Miklós és Vörös Szilvia előadásában. Az egész program sorozatot Bartók szimfonikus kompozíciója, az Amerikában írt nagy zenekari versenymű, a Concerto zárja, amely nem csak a bartóki életmű, de az egész 20. századi zene talán egyik legjelentősebb alkotása.
Zene.
Szeptember 20-án 4. alkalommal rendezik meg az Él a Zene napot, amikor több mint 2000 helyszínen szól kizárólag magyar könnyű zene. Országszerte több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben, benzinkúton, fitnessteremben, sőt még liftekben is kizárólag magyar zene szól majd a háttérzene szolgáltatók támogatásával. Újdonság, hogy idén a sportvilág is bekapcsolódik. Stadionokban és sportcsarnokokban is magyar dalokat hallhatnak a nézők a mérkőzések előtt, után és a szünetekben is.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
a csarodai templom mosolygó szentjeiről, épségben megmaradt belső díszítéséről híres. No meg arról, hogy a 14. század elején építették, így egyike legkorábbi éppen megmaradt templomainknak. Ma is használják, református miserendű, de hol volt még 1311-ben, amikor a templomot először említik, a reformáció. A románkor ízlése és elvárásai szerint készült vastag falakkal, lőrésszerű apró ablakokkal. Belvilága gazdagon festett. A legkorábbi freskók az 1300-as évek végén kerülhettek a falakra. Köztük a legkülönösebb két vértanú, a mosolygó, jókedvű Szent Kozma és Damján képe volt a legmeglepőbb. Több okból is. Egyrészt, ha tudták, milyen sors vár rájuk, nem biztos, hogy kedvük lett volna mosolyogni. Másrészt az ábrázolás a bizánci időkben keletkezett, ami minden volt, csak könnyed és vidám nem. Mellettük számos bibliai figura is szerepel, az utazók és a kereskedők védőszentje, Kristóf. Apostolok, szentek, középkori jelenetek. Épségüket annak köszönhetik, hogy a helyi földesúr az 1500-as évek végén reformátusra váltott, és vele együtt a templom és a falu népe is. A freskókat lemeszelték, a díszítést eltüntették. Majd csak a 70-es években véletlenül bukkantak elő a templom restaurálása idején. Ma csaroda a középkori templomok útjának legszebben csillogó égköve. Szamos tatár falva. Nem túl jó ómen, hogy a tatár szó szerepel a település nevében, mert a tatárok a 13. században szinte teljesen elpusztították a területet, amerre jártak, és sajnos náluk is jártak. Minden esetre az 1100-as évek végén már létező szamos tatár falva túlélte a tatárjárást. Téglafalán a bejárat mellett sok vágásnyomot láthatunk. A legenda szerint a tatárok ellen harcolók, vagy maguk a tatárok hagyták ott a kardjuk nyomát. Más szerint az aratás előtt a kaszások tették ki tiszteletüket áldásért a jó termés reményében. A templom közössége ugyanúgy áttért a református hitre a 16. században, mint ahogy megtörtént ez szinte minden településen a környéken. Ekkor került a templom tetejére a gomb és a csillag. Mert hogy tornya nincsen, az 1650-ben öntött harangot a templom mellett álló fazsindejes haranglábban húzzák meg. Látszólag egyszerű és dísztelen. Vakolatlan külső téglafalát a ritmusosan ismétlődő, sötétebbre égetett téglák teszik érdekessé. A 300 fős kis falu ma is használja, belső tere letisztult, a fehérre meszelt falak és a kék berendezés tisztaságot, egyszerűséget sugall. Mindkét templom része annak a tematikus útvonalnak, amely a Felső-Tisza-vidék és a határon túli területek műemléktemplomait fűzi láncra. Magyarország területén 37, Kárpátalján 15, a romániai Szatmár megyében 13 templom történetét kutatták meg, tették a látogatók számára elérhetővé. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a térség gazdag középkori egyházi örökségére. A hívek számának és a falvak lakosságának csökkenése miatt félő volt, hogy ezeknek a félig ismeretlen kincseknek elhalványul a szerepe. A középkori templomok útja nem csak felmutatja ezeket az értékeket, de hozzájárult a helyreállításukhoz, látogathatóságukhoz is. Állandó nyitvatartásuk nincs, aki látogatást tervez ide, annak érdemes telefonon előre szólni, hogy a templom kulcsának őre időben kinyissa.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
A bálna teste hamar eltűnik a szem elől, a merülés gyűrűi azonban még sokáig a víz felszínén örvénylenek, valahogy úgy, mint amikor nem ölelhetjük többé magunkhoz a szeretett szemét. A nyoma megmarad, barátságos árnyéka elkísér mindenhová, ott duruzsol az öröm a testben, valahol mélyen, egészen mélyen, oda bent. Így szól a prológus Íjas Flóra könyvében. A bálnák közt veled két 20 éves regénye, mindketten olyan terheket hoztak a múltból, amelyek rendkívül megnehezítik számukra a kapcsolatteremtést, az örömteli életet. Onnan indulunk ebben a beszélgetésben a szerzővel, hogy ő mióta hordozza magában ezt a történetet, hogyan született ez a két különleges fiatalember, és milyen az ő kapcsolata a bálnákkal.
Az alapötlet az az volt, hogy volt két karakter, akiket nagyon szerettem volna megnézni, hogy mit kezdenek egymással.
Egy vidékről jött fiú, aki sztár lesz Budapesten, és egy lány, aki meg inkább visszafogott, vagy ilyen elbújós.
Igen, de hogy ugyanabban a kultúrkörben szocializálódtak, és azok a traumák, meg azok a nehézségek, amikkel szembenéznek, az hasonló, csak hát nyilván más körülményeik vannak. És arra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudnak együtt gyógyulni, ha találkoznak. És akkor bejött egy harmadik nagyon fontos szereplő, aki kicsit talán ilyen archetipikus is, vagy nem tudom, de nekem elég konkrét és élő a mamó, aki segíti őket. Úgyhogy nem volt meg így előre, hanem alakult, ahogyan ők elkezdtek egymással kapcsolatba lépni.
Miért izgalmas írni egy olyan fiúról, aki nagyon messziről, tehát a fővároson nagyon messziről jön, és ráadásul még azt se lehet mondani, hogy nem értékeli azt, ahová eljutott. Szokták ezt mondani, hogy elfelejtette, honnan jön, de ő sosem felejti el, hogy honnan jött, és aztán fölkapja ez a celeb világ.
Végülis ez az alap konfliktus az ő esetében, a Dani esetében, hogy ő nagyon sikeres, és mégis pánikrohamai vannak, és rémálmai, és próbálja megérteni, hogy mi történik, mert hogy érzékeli ő is, hogy hát nem igazán volt esélye kitörni, és mégis sikerült neki, és hogy akkor mi a baja. És akkor lassan derülnek ki olyan események az életéből, amik hát tulajdonképpen traumák, és megnehezítik azt, hogy feldolgozza, beintegrálja magába azt, hogy ő most nagyon sikeres.
Hogy elfogadja a sikert?
Igen,
vagy hogy azt érezze, hogy ő megérdemli ezt
igen,
a sikert?
Igen, tehát itt a bűntudat tulajdonképpen a fő kapocs, ami a Miriamnál is megjelenik, és Daninál is. Lehet ezt valamifajta osztálybűntudatnak is mondani, akár túlélő bűntudatnak, majd kiderül a könyvből, hogy jön ez ide, de hogy tulajdonképpen egy lelki válságba kerül, ami hát elég sűrűs, mert milyen pszichotikus állapotai is lesznek. Szerettem volna megjeleníteni azt az új generációs férfi vagy fiú alakot, akinek már van érzékenysége arra, hogy például mondjuk felelőssége tartozik a rajongóiért, tehát már elég érzékeny ahhoz, hogy érzékelje, hogy sokan segítségért fordulnak hozzá, mert ráérzett valami olyan kulturális nehézségre, amit megjelenít a zenéjében, és ezért is lett nagyon felkapott, és szenved attól, hogy ez mekkora teher rajta. Ez egy új jelenség, hogy ennyire népszerűek lettek ezek a fiatal magyar előadók. Most hallgatom egy podcast beszélgetést, hogy ezzel nem annyira találkoztunk korábban, mert a külföldiek voltak itthon is nagyon felkapva, és kíváncsi voltam, hogy ez belülről milyen. Illetve ő már így az a férfi, akinek van valamennyi rálátása arra, hogy működik a patriarkátus, hogy működik a kapitalizmus. Ha pénze van és férfi, akkor előjogai vannak, nagyobb hatalma van, és amikor erre rálát, ott meg tud jelenni egy bűntudat, hogy most igazából nekem azért is olyan jó, mert másoknak meg nem. Ez számomra egy nagyon izgalmas kérdés, hogy azok, akik erre ráismernek, tehát a Miriam is például azzal, hogy a bálnák veszélyeztetettségére rálát, de hogy ő nem annyira stabil anyagi helyzetű, de nem kell nélkülöznie.
És mondjuk ő megengedheti magának, hogy 3 egyetemet is otthagy. Nem? Tehát
igen,
hogy azért igen, az igen. Egy kiváltság.
Igen,
nem?
Abszolút. Tehát ilyen szempontból van anyagi biztonsága, csak attól függ a nevelőanyjától, akivel meg nincs olyan kapcsolata, amiben ilyen biztonságosan érezné magát érzelmileg. És akkor ez is egy kérdés, hogy megéri-e elfogadni. Meg hát neki van egy nagyon-nagyon nehéz, sötét családi titka, amivel próbál valamit kezdeni, de hát igazából csak dühös egyfolytában, tehát nem annyira megy neki jól. Így, hogy
hát és úgy tűnik, hogy őt mérhetetlen akadályozza ez a teher, vagy ez a titok, ez a sötét titok mindenféle kapcsolatának
igen.
A létrehozásában, tehát egyszerűen nem tud megbízni emberekben.
Igen, az egyetlen a mamó, a nagymamája, akivel nagyon különleges kapcsolata van, mert így húzzák egymást, de az látszik, hogy vele megenged magának egy olyan hangot, tehát megmutatja azt az összevisszaságot, vagy azt a dühöt, ami benne van, úgyis, hogy néha így kicikizi a nagymamáját. De azért, mert mamó tényleg ennyire biztonságos azzal együtt, hogy elég karakán figura is.
Milyen kapcsolatod van a bálnákkal? És nyilván az kérdés, hogy jártál-e Izlandon, tehát ez, amit bemutat, a személyes tapasztalata?
Voltam Izlandon, igen. Borzasztó nehéz volt elmenni, és azóta is nagyon nehéz feldolgozni azt a részét, hogy amennyit én kapok ezektől a bálnáktól, az, és akkor itt jön be a bűntudat, mivel nyilván nekem is dolga van, tehát azért is foglalkoztat ez a téma, hogy ha egyszer én segíteni szeretnék nekik, akkor vajon miért repülök, és akkor azzal nagyobb környezetterhelés, és akkor... Na, szóval, hogy ez egy ilyen, meg hát a környezetvédelemben élek már, nem tudom, 20 éve kb., és szerintem egyébként ez egy fontos téma, hogy az, aki szeretne felelősséget vállalni, meg rálát arra, hogy mi történik, mit kezdjen azzal, hogy hát, hogy mindannyian hozzájárunk ez a környezetterheléshez, bár sokkal kisebb mértékben, mint azt mondjuk hát a vállalatok így vissza akarják tolni a fogyasztóra, mert hogy azért most egy fogyasztónak sokkal kisebb a hatásköre, egy ilyen átlag, mondjuk magyar, nem tudom, van középosztály, a középosztálybeli embernek, mint mondjuk nem tudom, a nagy vállalatok tulajdonosainak, de hogy akkor is, vajon mi az a mód, amivel én akkor, ha ennyire sokat jelentenek nekem, vissza tudok adni, és akkor végül is, hát egyrészt ez a könyv egy ilyen módja talán ennek.
Úgy érted, hogy mindez a probléma, amit elmesélsz, akár a bálnákkal összefüggésben, hogy az sokkal több emberhez eljut így.
Igen, csak azt is érzem, hogy az is felelősség, hogy én sem szeretnék bűntudatot kelteni, tehát hogy ennek itt nem ez a célja, hanem inkább a, hát most ez így biztos ilyen naivan hangzik, meg nem tudom, de hogy tényleg a szeretet, vagy az ilyen érzelmi kapcsolódásnak a létrehozása, mert azt gondolom, hogy amire figyelünk, vagy ami felé szeretettel tudunk közelíteni, azzal törődünk leginkább. De hogy aztán, na azért keresem itt a szavakat, mert hogy aztán ez elkezdett bennem átfordulni, hogy most vajon nekik van szükségük az én segítségemre, vagy nekem az ő segítségükre. És hogy az utóbbi időben egyre inkább azt érzem, hogy valójában, szóval ők itt vannak 50 millió éve. Fantasztikus intelligenciájuk van, altruista viselkedésük, van egy faj, aminél nincsen rákos megbetegedés. Olyan elképesztő dolgok derültek ki számomra, amik alapján most már így arrogáns azt mondani, hogy én akarom megvédeni vagy segíteni nekik, miközben valójában tanulnom kellene tőlük. És ezt érzem, ezt a hívást folyamatosan, hogy közel legyek, mert valami olyat képviselnek, vagy valami olyat tudnak pusztán a létezésükkel, ami nagyon fontos nekem, és azt érzem, hogy egyébként nagyon fontos lenne a világ számára is, mert az, ahogyan ők élnek, amikre ők képesek, azok tanítóak. Ez az élmény, amit kaptam tőlük, az egészen leírhatatlan, vagy hát ezek szerint akkor valamennyire átjött a könyvben, de nehéz.
Ilyas Flórával beszélgettünk Bálnák közt veled című regényéről, amely magával ragadja az olvasót. A könyv a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.